Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versével dicsérjük Istent. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket keresztelésre készülve a 329. dicséret második versének éneklésével, amely így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Folytassuk az Isten tiszteletet a 469. dicséret mind az öt versének éneklésével, közben pedig szeretettel ajánljuk a gyermekeknek, hogy a gyermek Isten tiszteletre menjenek azon a oldalon. 469. dicséretet énekeljük.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Helyünket elfoglalva a Heidelbergi KT-t hallgassuk meg.
40. úrnapja, 105. kérdés. Mit akar Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, sem viselkedésemmel, még kevésbé tetlegesen, sem személyesen, sem közvetve meg ne sértsem, ne gyűlöljem, ne bántsam, és meg ne öljem. Ellenkezőleg, oltsak ki magamból minden bosszúvágyat, magamba se tegyek kárt, és magamat könnyenűen veszedelembe ne sodorjam. A közhatalom kezében azért van fegyver, hogy az emberölést megelőzze. 106. kérdés. Csak az emberölésről szól ez a parancsolat? Amikor Isten a gyilkosságot tiltja, arra is tanít, hogy ő a gyilkosságnak a gyökerét, az irigységet, a gyűlölséget, a haragot és a bosszúvágyat gyűlöli, és mindezt titkos gyilkosságnak tartja. 107. kérdés. De elége, ha fele barátomat így meg nem öljük? Nem. Mert mikor Isten az irigységet, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel, szívességgel viseltessünk, őt veszedelmében tőlünk telhetően megvédjük, és ellenségeinkkel is jót tegyünk.
Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Máté evangéliumából, az evangélium 26. részéből, a 30. verstől kezdve a 35. versig. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére, akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, emeljük fel a szívünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük a te kegyelmedet, amellyel körülveszed az életünket. Köszönjük az ajándékaidat, amelyeket nekünk adtál eddig is, és amelyekkel folyamatosan megajándékozol. Köszönjük a testi javakat, amelyek lehetővé teszik az életünket, kényelmessé is, és úgy, hogy közben biztonságban is tudunk lenni. Kegyelmes Isten vagy, Urunk, hálásak vagyunk a békességért, amivel körülveszel, hálásak vagyunk a szeretetért, amivel elhalmozol. Ugyanakkor megvalljuk előtted, hogy nem mindig így válaszolunk a te kegyelmedre, nem szeretettel a szeretetre, nem hűséggel a hűségre, amikor te szólsz, amikor kegyelmesen hívsz bennünket, mintha nem hallanánk a te szavadat. Urunk, azt is megvalljuk, hogy sokszor nem a te akaratod szerint cselekedtünk, gondoltunk vagy szóltunk, hanem úgy, ahogy nekünk tetszett, de szembe a te törvényeddel és a te szereteteddel. Köszönjük, hogy az Úr Jézusban ezeket is megbocsátottad nekünk. Urunk, bocsásd meg azt is, amit egymás ellen követtünk el, szeretetlenséget bármilyen formában is. Köszönjük, hogy minden bűnt eltörölt az Úr Jézusnak a vére ott a kereszten, és mi most úgy állhatunk itt, mint akik hívhatunk és várhatunk téged, hogy szóljál hozzánk és szólíts meg bennünket.
Erre kérünk, atyánk, az Úr Jézusért áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 154. számú dicséretünket énekeljük. A 154-es dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Segítségül, hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Máté evangélium a 26. részéből, a 31. verset. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Egy drámai történet van előttünk, egy még nagyobb drámai történetnek a részlete, illetve azt is megtudjuk, hogy miért szokott kakas lenni a református templomnak a tornyán. A milyenken éppen nincsen, hát lehetne, ha nem is a tornyán, de itt a tetején talán egyszer lesz is, nem tudom, de hogy nem tudom, hogy kik vannak itt, egy valaki biztosan, többiekre nem emlékszem, akik velünk voltak azon a kiránduláson, amikor Losoncon jártunk. Losoncon. Ugye a losonci református templom az egy elvett, ugye Szlovákiában van, egyébként ma Szlovákiában van, egy elvett, de később visszaadott templom, gyönyörű altemplom is van alatta, és maga a templom is gyönyörű, sajnos a közösség már nem az a nagy, ami betölthetné azt a templomot, és annak a templomnak a tetején egy hatalmas kakas van. Tehát az volt az eddigi legnagyobb toronykakas, amit láttam. Ez a kakas egyébként nem szélkakas, mert nem forog, tehát nem mozog össze-vissza, hanem jelkép. Református eleink bibliai jelképeket akartak választani Magyarországon, nem akarták a keresztet választani, mégpedig azért, mert a kereszt valahogy összefonódott az ellenreformációval, most van a reformáció hónapja, lehet, hogy az ellenreformációról is kellene beszélni. Ez az a folyamat Magyarországon, meg ugye egész Európában, amelynek az volt a célja, hogy a megújult, szerintünk megújult egyházak tagjait visszatérítsék a római katolikus egyházba, és ennek Magyarországon több szakasza volt, megkülönböztetünk véres ellenreformációt, ugye amikor erőszakkal történt ez, vértelen ellenreformációt, amikor adminisztratív eszközökkel és hátratételekkel, csak hogy érezzük ennek a súlyát, hogy milyen a magyar református identitásban ennek a szerepe, gyakorlatilag a református egyházat, és egyáltalán a református egyházat csak az ugye a reformáció indult 1526 után Magyarországon, és 1848 évi 20. törvényig emancipálta a református egyházat, amit egyébként a miután leverték a forradalmat, utána, ugye pont a forradalom leverésének az emléknapja is van bizonyos tekintetben ma, az aradi vértanúk emléknapja, utána ezt eltörölték, és csak a kiegyezés után, 1867 után jöhetett létre, vagy lehetett a református egyház is egyenrangú a katolikussal, és odáig, hogy egyáltalán a magyarországi református egyház, mint egységes, egész országra kiterjedő, akkor még a rendes méretű országra kiterjedő egyház csak 1881-ben jöhetett létre a debreceni zsinaton. Tehát ez volt az, amikor valóban önállóan 1526 után, 1560-70 körül már komoly református, nem luteránus, hanem kálvinista vonalú egyházak voltak. Hát ugye nem véletlen, hogy 1590-ben, amikor megjelenik a Biblia, magyarul a teljes fordítás, a Károli fordítás, Vizsolyban nyomtatják ki, Göncön fordítja Károli Gáspár, akkor az egy református környék már erre az időre. És mikor lehet teljes jogú, teljes egyenlő jogú a református egyház? Ma csak 1881-ben valósul meg az az egység, addig csak a kerületek külön létezhettek. Persze titokban ilyen például Szüret ürügyén is összejöttek, konventet tartottak, de ezeket nagyon figyelte az akkori Habsburg hatalom, mert kicsit, vagy nem kicsit, a reformátusság azért ilyen kuruckodott, szóval a nemzeti függetlenséggel is kapcsolatban volt ez a történet. Hát egy kis kitérő, kitekintő ezzel kapcsolatban, ami itt van előttünk, hogy mit is jelentett ez a kérdés, a drámai pillanatok és a mit jelentenek, úgyhogy vannak később is drámai pillanatok. A történet, amit látunk magunk előtt, az már a nagy héten játszódik. Jézus megérkezett Jeruzsálembe, virágvasárnap bevonult, királyként ünnepelték, és aztán utána ott tanított, sok minden történt, királyként fel is kenték, ugye ez a megkenetése Betániában történet, amit nem rég olvastunk. Már Péter elment, hogy 30 ezüstre taksálja Jézust, és ennyiért eladja őt a főpapoknak, hogy titokban elfoghassák és elárulja, és túl vagyunk az utolsó páska vacsorán, ez az utolsó vacsora. Ugye az utolsó páska vacsora Jézusnak és a tanítványainak a vacsorája, amikor szerzi az Úr vacsorát, ekkor ezen is túl vagyunk, és miután ezen is túl vagyunk este, kimentek az Olajfák hegyére, ami Jeruzsálem mellett van, és ott voltak együtt a tanítványokkal. Azt is tudjuk, hogy énekeltek is a páska vacsorán, ezt így kezdődik, miután elénekelték a zsoltárokat. Egyébként ez a páska vacsora egy nagyon izgalmas dolog, mégpedig azért is, mert egy olyan ünnep, amiben a zsidóság megéli a szabadításnak az élményét, de a környezet, amiben ezt újra megéli és továbbadja, mert ugye nemzedékről nemzedékre adják tovább, hogy kell elkészíteni, hogy kell elmesélni, ez családi körben történik. De jó lenne, ha lenne nekünk is ilyen szokásunk, hagyományunk, hogy Isten szabadítását családi körben is, mondjuk a családfő, vagy aki ott van, az adja tovább nemzedékről nemzedékre, évről évre. Szóval így mennek ki az Olajfák hegyére, és ekkor szólal meg Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De maga a kép egyrészt nem új, mert Zakariásból idézi Jézus. Ott van arról szó, hogy ez egy büntetés Isten népén egyébként ott Zakariásban, hogy mivel eltértek az Isten útjáról, mivel nem aszerint profétáltak, nem aszerint éltek, nem aszerint tanítottak, ezért mondja Isten, hogy olyan lesztek, mint amikor a pásztort megölik, és akkor utána pedig a nyáj elszéled. De igazából ugye az emberi közösségek nem tudnak létezni szervezettség és vezetés nélkül. Tehát, hogy ez egy ilyen utópia, hogy lesz majd egyszer egy olyan világ, amikor nem lesz se vezető, ilyen nincsen. Tehát az emberi közösségek nem tudnak úgy létezni. Hát ebben nem vagyok olyan jó, de úgy tudom, hogy az állatok is, ahol együtt vannak többen, ott is azért van valami rangsor, vezető, felelős, főnök, tehát hogy így működik a világ, nem, tehát hogy ezt ezért nem baj, hogyha tudjuk, ugye a realitásokat is, a álmok és a utópiák mellett. Szóval ott arról van szó az Zakariás könyvében, hogy ez egy büntetés, mert hogy nem lesz olyan vezető, aki összefogja őket. És ugye a kép másrészt reális is, hogy a pásztornak a dolga, hogy gondoskodjon a nyájról, és hogy az, aki főleg a Izraelben, ahol a pásztor a nyáj előtt megy és mennek utána, de végül is Magyarországon is, ha nem is előtte megy, hanem a kutyákkal segíti, de a pásztor dönti el, merre kell menni, meg hát egybe is tartja a nyájat, és hogy ez az egybetartás az, ami megszűnik, szétszéled a nyáj, elszélednek a nyáj juhai. És ezt Jézus ezzel a képpel és ezzel az idézettel mondja el azt, hogy mi fog következni. Ugye itt ő maga a pásztor, a jó pásztor, önmagát azonosítja ezzel a képpel, és amikor megverik őt, illetve hát megölik, akkor szétszélednek a tanítványok. És lesz egy olyan időszak, amikor egy nagy zavar és egy nagy szomorúság, nagy tanácstalanságnak az ideje, hiszen úgy érzik, hogy elvesztették az ő urukat, és elvesztették a messiást, akiben hittek, hogy ő a messiás, akit már felismertek így, és így nélküle vannak. Mielőtt folytatnánk, ugye itt egy kis kitérőt azért tegyünk, milyen jó, hogy ma már tudjuk, hogy Jézus feltámadt, milyen jó, hogy ma már tudjuk, hogy felment a mennybe, és milyen jó, hogy tudjuk, hogy elküldte a Szent Lelket, és hogy ma is ugyanígy pásztorunk akar lenni, és velünk akar lenni minden nap. És milyen jó, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy bizony nem mindig vagyunk ott ebben a nyájban. És most nem csak arra gondolok egy vasárnapi Isten tiszteletre, ez csak a megjelenése annak, hogy ott vagyunk a nyájban, hanem hogy mennyire figyelünk oda. Mennyire veszük komolyan. Van pásztor, és mégis inkább másfelé megyünk. Nem csak úgy véletlenül, hanem gyakran direkt is. Hát hadd legyen ott a nyáj, az nem a mi dolgunk. Nem tudjuk eldönteni, hogy oda tartozzunk, vagy ne tartozzunk oda. Sokan kifogásokat keresnek. Mindig van valami kifogás, hogy miért ne. Olyan jó kifogásaink vannak, nem akarok másokat bántani. Nekem is szuper kifogásaim vannak minden esetben. Olyan jó, meg tudom magam nyugtatni. Csak a kérdés az, hogy vajon Isten előtt is megállnak ezek a kifogások, amiket mi itt előhozunk, vagy lehet, hogy ő egy kicsit ezt másképp látja. Vannak kétségeim, maradjunk ennyiben. Szóval nem mindegy, hogy hol vagyunk. Isten azért adott nyájat, azért van pásztor, azért jött el az Úr Jézus, hogy az övéit összegyűjtse. Hogyha az övéi akarunk lenni, akkor oda kell tartozni. Ha nem akarunk az övéi lenni, nem leszünk az övéi. Ha nem tartozunk a nyájba, hanem ő utána megyünk, akkor nem tartozunk hozzá. Azért ez nem fenyegetés, egyszerűen a valóság. Ez így van a valóságban is. Az a bárány, az amelyik ott van, de nincs a nyájban, hát azt nem vezeti a pásztor arra. Nem vigyáz a pásztor, azt nem őrzi meg a pásztor, az egy másik helyzetben van. Bár azért azt is elmondom, hogy milyen kegyelmes az Isten szeretete, mert utána megy annak is, utána megy. Utánatok ment már az Úr Jézus? Utánatok ment? Hívogatott vissza a nyájba? Megszólított? Szólt már, hogy de jó lenne, hogyha örök életed lenne, én megbocsátottam a vétkeidet. Mit válaszolsz? Utánunk jött? Én úgy gondolom, hogy jön utánunk állandóan. És milyen szörnyű sokszor, hogy mi úgy teszünk, mintha nem hallanánk, úgy teszünk, mintha nem nekünk szólna, úgy teszünk, mintha még ráérnénk. Hát majd, talán, valamikor. Ugye valaki mondta egyszer nekem, hogy jaj, hát majd, ha nyugdíjas leszek, akkor több időm lesz. Szerintem ez nem ez a döntés. Ez nem erről szól. Hanem az arról szól, hogy meghallottam, elfogadtam, követtem-e. Persze, szörnyű, amikor megverik a pásztort. Tehát csak, ugye nem tudom, ki élte már át. A lelki pásztor, hát messze nem olyan. Hát én meg főleg nem, mint az Úr Jézus. Tehát, hogy így hívnak bennünket, ez a példa, de hát nyomába sem léphetek. Ez kétségtelen. De mégis sokszor a gyülekezetekben, amikor viták, veszekedések történnek, mi a következménye ennek? Hát az, hogy a nyáj szétszéled. Az, hogy nem a közösség épül, hanem rombolódik, hogy csökken. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mindannyian felelősen legyünk Isten előtt a közösségben is. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Milyen fontos ez a pásztor kérdés. De egy kicsit én tovább lépnék, ne tegyünk minden súlyt a lelki pásztorokra rá, és minden felelősséget. Bár van, én nem akarom elhárítani sem ezt, de valamennyire mindannyian egy kicsit pásztorok vagyunk. Pásztorok másokért felelősek. Talán a szülők a gyermekekért, talán azok, akik nagyszülők, azok még az unokákért is, mindnyájan felelősek vagyunk. És azokért is, akik körülöttünk vannak, hogy vajon tudunk-e nekik utat mutatni? Tudnak utánunk jönni? Tudnak utánunk jönni, amikor Jézust kell követni? Vajon az, aki nem tudja, hogy keveset tud, nem ismeri az Urat, úgy megyek, hogy utánam tudjon jönni? Hogy amikor utánam jön, akkor ezzel a példával az Úr Jézus követése valósul meg az életében? Szóval van egy ilyen része is, azt gondolom ennek a történetnek, hogy mindannyian felelősek vagyunk a többiekért, hogyha mi megismertük az Urat, hogyha mi oda tartozunk. És ez olyan jó egyébként, csak a legegyszerűbb dolgot hadd említsem, most mindannyian hitvallást tettünk, akik itt vagyunk, a másik számára. De jó, nem egyedül vagyok ebben a templomban, ezen az Isten tiszteleten. Ó, hát eljöttek. Egyszer mondtam, hadd mondjam el még egyszer, hogy milyen nehéz elkezdeni járni a gyülekezetbe. Eljön ide valaki, ott van a szívében a vágyakozás, leül, körülnéz, azt mondja, hát lehet, hogy legközelebb is eljövök. Eljön legközelebb, és azt mondja, hol vannak azok, akik a múltkor itt voltak? Hát most mi történt? Tehát igazából mindig a mi bizonyságtételünk és mások számára mindez. Milyen jó, hogy van nyáj, van pásztor, és azóta is van pásztor, és egybe tartja ezt a nyájat. Mi Jézust szeretnénk követni. Ez a célunk, hogy az Úr Jézust kövessük. Egyenként és együtt is. És van rá kijelentés, van rá útmutatás. Jézus elmondja mindezt a tanítványoknak, és elmondja azt, hogy előttük fog menni Galileába, és ugye amikor a feltámadás után majd az asszonyokkal találkozik a feltámadott Jézus, akkor mondja, hogy menjetek Galileába, mert ott fogunk találkozni, ahogy előre megmondtam. És akkor megszólal Péter. Péter általában, aki legtöbbször megszólal, azt mondják, hogy heves természetű, hát nem tudom, mindenképpen viszont nagyon impozáns, amit mond, azt mondja, hogy ha mindenki megbotránkozik, én akkor sem botránkozom meg. Semmiképpen nem foglak elhagyni, Úr Jézus. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon tiszteletre méltó megjegyzés. És nem tudom, hogy éreztünk-e már ilyet, olyan jó lenne, hogyha éreztünk volna, vagy éreznénk, hogy Uram, én ki fogok melletted tartani. Én rám mindig számíthatsz, hogy bizonyságot fogok róla tenni. Azt gondolom, mielőtt itt a Pétert leszidnánk, hogy azért ez egy nagyon jó kezdés. Ez egy nagyon jó elhatározás. Egy olyan, amire érdemes odafigyelni, és érdemes komolyan venni. De Jézus azt mondja neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Nem tudja még Péter, mi vár rá, nem is tudja felmérni, mi fog következni. Jézus tudja, hogy mi fog következni, és tudja, hogy mi lesz ennek az eredménye. Ugye később majd, ahogy elfogják Jézust, elviszik a főpap udvarába, Péter utána megy, ott van a szolgák között, és amikor felismerik, akkor azt mondja, hogy ő nem tartozik Jézus közé, Jézusnak a tanítványai köré. Végül még azt is mondja, hogy nem is ismerem azt az embert. És akkor szólal meg a kakas, amikor háromszor megtagadja, és akkor Péter sírva elmegy. Miért történik mindez? Péter nem akárki. Tehát egyrészt most is látszik, hogy ő beszél a legtöbbet a tanítványok közül, ő az, aki általában, akit követnek a többiek. Péter az, akire Jézus rá fogja bízni később a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetését, és valamilyen módon a többieket is. Ő lesz a legtekintélyesebb. Hát egy ilyen ember, aki megtagadta az Urat? Igen, egy ilyen ember. Péter ember, és erre az emberségre emlékeztet a kakas. Nem az emberre emlékeztet, hanem a kegyelemre emlékeztet. A kegyelemre, hogy ilyen volt a Péter, megtagadta az Urat, mégis Péter mekkora feladatot kapott, milyen nagy feladatot. Mi nem úgy gondoljuk, hogy ő volt az első pápa, ezt csak itt zárójelben mondom. Tehát sőt, nem így látjuk. Péter egy apostol volt, aki nagyon fontos szerepet játszott, és mi úgy gondoljuk, hogy amire az egyház épül, az az apostoli bizonyságtétel, és az az apostoli bizonyságtétel pedig itt van előttünk a Szentírásban. Így látjuk. Tehát Péter az, aki ezt a feladatot kapja majd, nem attól függ, hogy Péter megtagadta Jézust, hanem attól függ, hogy Jézus kiválasztotta őt. És ez egy biztatás és bátorítás mindannyiunknak, hogy nem attól függ, hogy mi milyenek vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hanem attól függ, hogy benneteket az Úristen kiválasztott Jézus Krisztusban az örök életre, és hogy az ő népének a tagjai legyetek. Ez az ő döntése, ez az ő elhívása. Így hív bennünket most is, hív bennünket, hogy így kövessük őt. Akkor is, hogyha megbotlottunk, akkor is, hogyha voltak helyzetek, amikor nem ragaszkodtunk igazán hozzá, amikor Pétereknek bizonyultunk, lehet, hogy nem szólalt meg a kakas, lehet, hogy nem hangzott ez, de azért tudjuk, hogy ott volt csendben az a kakas hang, tudjuk, hogy ott volt, de nem ezen múlik a kegyelem, nem ezen múlik az Istennek a szeretete. Jézus így szerette Pétert, így szeret bennünket, így hívott el, és így akar megtartani minket minden időben. Emberi gyengeségek ellenére, sokszor hűtlenségek ellenére is, mondja a Szentírás, hogy mi hűtlenek vagyunk, de ő hű marad. Van egy hűséges Istenünk, aki elkísért eddig, és én hiszem, hogy meg fog őrizni mindannyiunkat, ad erőt a Szentlélek által, hogy ragaszkodjunk hozzá, és hogy mellette kitartsunk, és az ő kegyelméből élhetünk. Fogadkoztak a tanítványok, azt gondolom, hogy jobban járunk, hogyha nem fogadkozunk csupán, hanem inkább segítségül hívjuk az Urat. Segítségül hívjuk, hogy megtartson bennünket. Talán ne úgy mondjuk, hogy én megígérem, Uram, hogy mindig kitartok melletted. Lehet úgy kéne mondani, hogy Uram, adj mindig erőt, add a te szent lelkedet, hogy mindig hozzád méltó tudjak lenni. És ha nem sikerült, segíts, hogy megbánjam a bűneimet, újíts meg a te szereteteddel. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére énekszóval. A 397. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. Mondd minden népnek, elveszett juháért, mit tett a pásztor. Helyünkön maradva, egy perces, csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és könyörgésünket az Úr elé egyenként. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a tanítványoknak a példáját, köszönjük azt, hogy megláthattuk, mennyire emberek voltak ők is, pedig színről színre látták az Úr Jézust. Köszönjük, hogy mindezt utána tovább tudták adni, a gyengeségeiket is, és az Isten kegyelmét, hogy azt jobban ismerjük, jobban lássuk mi is. Urunk, az ő gyengeségeikbe felismerjük a magunkéit, de felismerjük az ő helyzetükbe azt is, hogy a te szereteted több, mint a mi gyengeségünk, több, mint az, amikor mi nem tudunk melletted vallást tenni. Köszönjük, hogy kegyelmesen körülveszed az életünket, a botlásainkat és a hibáinkat is. Hálásak vagyunk, hogy elhoztál a te templomodba, hogy halljuk az örömhírt, az evangéliumot, kérünk, hogy adj békességet a mi szívünkbe, hadd tudjunk egymással is a te békességeddel, egymás felé is a te békességeddel közeledni. Urunk, köszönjük neked, hogy olyan nemzetnek a tagjai lehetünk, akik ezen a napon hősökre emlékezhetnek. Köszönjük neked, hogy van olyan múltunk, amelyben ott van a szabadság, a függetlenség, és mindaz, ami olyan, nekünk olyan fontos, ez a küzdelem, a mi hazánk, és ennek a mindennapjai. Köszönjük, hogy emlékezhetünk, és köszönjük, hogy hálát adhatunk neked azért, hogy most szabad országban élhetünk. Olyan jó dolog téged dicsérni, köszönjük, hogy ezt szabadon tehetjük, köszönjük, hogy nem megszállók vannak az országban, hanem egy független országnak lehetünk, nemzetnek a tagjai. És köszönjük, hogy egymásért is felelősséget viselhetünk. Urunk, jövünk eléd magunk életének a helyzeteivel, békétlenségekkel, sértődöttségekkel, fájdalmakkal, szomorúságokkal, mindennel, ami ott van az életünkben, aggodalmakkal, de örülünk, hogy jöhetünk örömökkel is eléd. Kérünk, hogy te simítsad el a mi életünknek a dolgait, te legyél kegyelmes, te hallgass meg az imádságot. Eléd hozzuk a betegeinket, imádkozunk az ő gyógyulásukért, és hogy állj mellettük minden helyzetben. Ezen a vasárnapon különösen is Nagy Sándor, kántor testvérünkért imádkozunk, aki nem tudta ma ellátni a tervek szerint a betegsége miatt a kántori feladatokat, amit olyan hűségesen végez. És Urunk, kérünk téged mindenkiért, aki beteg, testvérekért, hozzátartozókért, családtagokért, rokonokért, imádkozunk együtt és könyörgünk a békéért, hogy teremts békét ebben a világban. Úgy tűnik, hogy a háborúság csak egyre nagyobb lesz, és az emberi szenvedés csak növekszik. Légy kegyelmes hozzánk, és hadd emlegessük így is, légy kegyelmes kárpátaljai magyar testvéreinkkel, akik különösen is viselik a terhét a szomszédban dúló háborúnak. Urunk, kérünk, hogy tartsál meg bennünket, a te népedet, tartsál meg bennünket úgy, Úr Jézus Krisztus, hogy a tieid maradjunk, adj nekünk ehhez erőt, és adj erőt a megújuláshoz is, hogyha elgyengültünk, ha megfáradtunk, hogyha kétségeink vannak, a te szent lelked erősítsen meg a hozzád tartozásban és a te kegyelmedben. Így szólj hozzánk. Urunk, imádkozunk Csillaghegyi református gyülekezetünkért, a református közösségekért, magyar református közösségekért szerte a világban. Imádkozunk minden magyarért, és imádkozunk minden keresztény gyülekezetért, magyar keresztény testvérekért, a gyülekezeteikért, egyházaikért, előjáróikért, református és nem református egyházak vezetőiért. És imádkozunk az országunk vezetőiért, minden felelős személyért, aki ebben felelősséget vállal és visz, hogy te adj nekik bölcsességet. Urunk, hálát adunk ezért a mai napért, hogy eléd jöhettünk, hogy kereszteléssel is örvendezhettünk. Kérünk, hogy töltsön el a te békességed és a te szereteted mindannyiunkat. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, a persejpénzt és az átutalással érkezett persejpénzeket, illetve az egyház fenntartói hozzájárulásokat is. Köszönjük azoknak is a persejpénzt, akik az online közvetítést követik. Záró éneket énekeljük, majd az áldás és legvégül a himnusz következik. A záró énekünk a 229. dicséret. A 229. dicséret mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, s a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.